juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Libanoni apostoli látogatása keretében a Szent Atya felkereste az Annájában található Szent Maron monostort, melynek kápolnájában Szent Sarbel sírját őrzik. 14. Leópápa, miután csendben imádkozott a sírnál, és meghallgatta Mafúz hadi apát üdvözlő szavait, beszédet intézett az egybegyűltekhez. A záróáldás után meglátogatta a monostor múzeumát, mely történelmi emlékeket és erekélyeket őriz. Miután találkozott Libanon polgári hatóságaival, 14. Leópápa ellátogatott a Theotokos karmelitok monostorba. A Szentszéki Sajtóközpont szerint a Szent Atya egyenként üdvözölte a nővéreket, majd a kolostorhoz tartozó két közösség előjárói üdvözölték őt. Az apácákhoz szólva a pápa felidézte a szemlélődő hivatásuk középpontjában álló három szót, alázat, ima és áldozathozatal. Már délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kiev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A november nem volt könnyű, de mindent teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart hitelprogramot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügybizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát, közölte. Brüsszel a tűzzel játszik, ha folytatni akarja az ukrajnai háborút, jelentette ki Varga Tamás a védelmi miniszterek tanácskozását követően Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, a magyar álláspont továbbra is változatlan, nem küldünk fegyvert, pénzt és katonát háborúba. A tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást, ismertette a politikus. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. Szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szép kártyát. Ha az ár és csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma és zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. Rövid lefolyású betegségben 55 évesen elhunyt Kállói Molnár Péter, színész, rendező, író, zenész. A gyászhírt a család közölte az MT-vel. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben pedig 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet, híreinket hallották.
Fény, messze őz, bánatot, halál. hajnalja, egy új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 23. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Katalint Pestre való kerülése idején minden érdekelte, mert menekült gondolatai és emlékei elől. Később Nóra irányt szabott aktivitásának, tanulnia kellett, továbbképzésének jelentős része olvasásból állt, s a világirodalom remekei nem voltak rossz mesterek. Megszerette a könyvtári munka minden tennivalóját, az emberekkel való foglalkozást épp úgy, mint időnként cserélődő feladatköre manuális részét. Szívesen gépelt könyvcímeket a kartonokra, babrált folyóiratokkal, tartott rendben katalógust, pótolt vagy selejtezett, s örömmel járt valami régen megkívánt könyv hajszolására antikváriumokban is. Mikor megismerkedett Simkóékkal, már eléggé képzett könyvtáros volt, munkája olyan arányban vált felületessé, amilyen arányban közeledett a Simkó családhoz. A lány Elek 48-tól 50-ig tartó udvarlása alatt egyre unalmasabbnak találta Surányiné kijelölte teendőit, és rossz lelkiismerettel bár, de hazudott Nórának, hogy sétál, Rékát látogatja, múzeumba megy, amikor Anyucival kódorgott, és hallgatta meséit. Mikor Nóra egy esti Simkóféle budai séta után a szokottnál barátságtalanabbul fogadta, nyelvelt is vele, azt mondta nagykorú, és nagyon lekötelezné, ha csak a könyvtárral kapcsolatos kifogásait közölné. Nóra nem hitt a fülének, de ha már szóba került, megmondta, a könyvtári munkája sem a régi már. Nem vagyok rabszolga, felelte Katalin. Még nem, mondta Nóra. Bement a szobájába, s maga is meglepődött, mikor gyerekesen, keservesen elsírta magát a lány árulásán, mert Surányiné nem volt sírós. Házassága idején Katalin esze már csak azon járt, milyen ürüggyel mehetne haza hamarabb, hogy még habbal is kicifrázhassa tortája tetejét, mire Elek megjön. Ha végzett a könyvtárban, boldogan hazaszáguldott, mikorra a lépcsőházba ért, már ki is rázta a fejéből a benti eseményeket, amelyeket egyébként úgy se lett volna érdemes számon tartania, mert Eleket nem érdekelték a sáfránytéri olvasók, és férje élmény anyaga mellett úgyis jelentéktelennek hatott minden. Katalin azon kezdte észrevenni, házasságában megváltozott valami, hogy megint elkezdte érdekelni a könyvtár. Ircz bácsi más kerületbe költözött, de volt egy nemrég szabadult börtönviseltjük, egy sovány, szelíd cipész segéd, aki fogsága idején kapott rá az olvasásra. Volt egy nyugalmazott, csak élő magyar írók műveit olvasó, szenvedélyesen baloldali lelkészük, aki közelében mindig zavart érzett, mert a tisztesen kopott, gyönyörűen kikefélt fekete öltözék, a dús fehér haj látása visszahozta egész gyerekkorát. S volt egy különleges vendégük is, egy hajdani prostituált, aki egyáltalán nem restelte valamikori mesterségét. Gyakran beszélt az életéről, s világa legalább olyan egzotikus volt a könyvtárosok számára, mint hajdan Ircz bácsié. Még szerelme épp volt, nem figyelt fel érdekesebb látogatóikra, sem arra a munkára, amit végez. S mikor tudatosodott benne, hogy lefekvés előtt már nem valami újfajta csemegén töri a fejét, hanem hogy megbírná-e már kerületük közönsége a szabadpolcos olvasóterem kísértését, az elégedettség mellett valami riadalmat is érzett saját szorgalma miatt. Katalin kezdett ismét olyan ambíciózussá válni, amilyen valaha volt. Néha tovább maradt bent, mint munkaideje előírta, olykor Emma külön utasítása nélkül, akit különben változatlanul nem tudott megszokni, ankétot szervezett, s megesett, hogy elkésett a vacsorával. Ilyenkor ugyanolyan érvekkel mentegetőzött, mint férje szokott. Úgy eljárt oda benne az idő, hogy nem is vette észre. Már előfordult, hogy vasárnapra nem volt sütemény, mert nem ért rá szombaton tojásért szaladni. Valami jelentést írt a hajnali csarnok látogatás helyett. Anyuci riadtan kotkodácsolva csillapította a megsértett eleket. Azt mondta, nem egészséges a sok tészta, még elhízik tőle. Bont befőttet. Elek duzzogott, visszavonult könyveivel, Katalin meg kiment a mosatlanhoz, s míg dolgozott, elkezdett fütyülni. Megállt a keze a Weidling felett, mikor felfigyelt saját hangjára, s meglepte, mennyire nem érez lelki furdalást, pedig valami ősi törvényt sértett meg, amelyet Somos Aranka sose mert volna megszegni. Emma is, Réka is részt vettek már továbbképzési tanfolyamon. Katalin még nem. Míg Nórával való kapcsolata a régi volt, Surányiné maga foglalkozott vele. Simkóék feltűnte után az asszony kisírta magát a beosztottak közül, Emma segítségével, aki készséggel kínálkozott helyette, s akinek motívumait Katalin csak jóval később értette meg. Eleinte kollegiális szívességnek tekintette, s igyekezett, épp erre való tekintettel, leküzdeni iránta érzett idegenkedését. Mikor a Nóra eltűnése utáni nyáron kiderült, most aztán neki is mennie kell, nincs visszakozás, érvelés, Katalin vállat vont, nevetett. Hát majd meg lesznek nélküle 2 hétig. A gyermekkor emléke ismét aktív lett. Eszébe jutott régi intézete internátusa, ahol diakonisszák őrizték a bentlakókat. Elképzelte, iskolateremben, vaságyban fog aludni ő is, ismeretlen lányokkal, asszonyokkal egy szobában, s elmosolyodott a gondolatra. Anyuci, mint egy enorm egér szaladgált Elek körül, aki eleinte fel se tudta fogni, mekkora sérelem érte. Ígérte, majd ő ellátja mindennel, ne haragudjék, Katalinnak mennie kell. Voltak éppen nem szép, hogy szívesen megyek, gondolta az első Katalin, az eredeti. Ám a második, az új, felkötötte Somos Aranka lepkeszárnyát, körözni kezdett otthona felett, és azt mondta, ő úgyis jelentéktelen személy itt, nem lénye, inkább munkája hiánya fogja irritálni Eleket. Megpróbálta rábeszélni férjét, utazzék el ő is valahová a meleg városból. Elek tiltakozott a beutalás ellen, mint minden esztendőben. Utazása napján ellágyult, mert Elek kijelentette, ki kíséri az állomásra. Az asszony úgy érezte, ez nagyon szép tőle, olyan forróság van, olyan kegyetlen napsütés, alapjában véve otthon is maradhatna, nem venné senki rossz néven. A pályaudvaron könnyes is lett a szeme. Most búcsúztak először, mióta összeházasodtak. Elek egy percre otthagyta, s Katalinnak eszébe jutott a levéltáros. Mikor a szüleivel utazott, réges-régen, Csándi Kornél cukorkát vett, képes újságot, még valami olcsó ifjúsági regénykét is, mielőtt elindultak. Meghatódott, valami biztonságos meleget érzett, lám, apja helyett most a férje jó hozzá. Aztán Elek visszatért. A virágos standig ment csupán, vett egy csokor rózsát, Nem mondta miért, az se kinek. De nem volt rá szükség, mert mivel nem adta át, Katalin úgy tudta, mintha a pályaudvari hangszórók hirdetnék, hogy a délitől egy ugrás a farkasrét, és Elek azért vette meg a vonat indulása előtt a virágot, nem pedig utána, hogy ezzel az élménnyel engedje el. Te itt hagysz, hűtlenül, nem is törődsz vele, milyen lesz számomra ez a két hét. Vedd tudomásul, én meg Micóhoz megyek, lesz számára valami mondani valóm. Katalin azonnal beszállt, kiszólt a leeresztett ablakon. Elek ne várjon indulásig, mert tönkre megy a virágja, s leült a könyvével. Azért ez még mindig fájt, s második Katalin hiába körözött sárga szárnyával a kupé felett, ez egyszer első Katalin erősebb volt nála. Erősebb és boldogtalanabb. Aztán persze lecsillapult az érzés, a vonat valahogy kirázta belőle. Ha valóban különválhatott volna önmagától, s a sárga szárny visszarepíti második lényét, míg az egyik Székesfehérvár felé robogott és úgy tett, mintha olvasna, bizonyára enyhültebb szívvel érkezik meg a tanfolyamra. Elek azzal kezdte farkasréti látogatását, hogy eltévedt. Oly ritkán járt kinn, hogy rossz úton indult el. Mikor végre megérkezett a sírhoz és elhelyezte rózsáit, dühös volt magára, amiért egy büntető gesztus kedvéért vállalta ezt az expedíciót. Elek Klicsné haláláig soha életében nem volt úgy szerelmes, mint mások. A legizgalmasabb nő sem jelentett számára annyi örömet, mint önmaga. Kapcsolatai mindig kiábrándulással végződtek, mert soha egy nő se tudott olyan szépeket mondani neki, mint amit elvárt volna tőle. Micó pláne nem. Micót Katalin sokszorosan felülmúlt a szerénységével. Az nem kívánta, hogy folyton udvaroljon neki, akkor is, mikor már elvette feleségül. Micó bezzeg igen. Elek elképett, amikor rájött, hogy alig fél órája vesztette el szem elől második feleségét, s már is hiányzik neki. Kicsit haragudott is az érzés miatt, nem elég, hogy kényelmetlen és unalmas két hét vár rá, még érzelmi életét is megviseli? Úgy ment el Micó sírjától, hogy még csak vissza se fordult, s a kis szellem, ha ott ólálkodott volna elhagyott teste körül, joggal megsértődhetik azon a közönyön, ahogy hajdani férje ellépdel amellett, ami még megvolt kedves testéből. Ám Micó szelleme sose lengett Elek közelében. Micó nem bocsátotta meg volt férjének, hogy állandó igénye miatt őt tekintsék betegnek a háznál, hamarabb el kellett hagynia a világot, mintsem egyáltalán megismerte volna. Otthon Elek úgy megugratta anyucit, hogy Rajszné alig állt a lábán estére. Ám valahol minden kimerültsége ellenére mégis boldog volt, mert Elek szalmaözvegy idegessége megnyugtatta. Még mindig fontos neki az asszony, s ha fontos, akkor neki, anyucinak, talán mégsem kell rettegnie semmitől. Nem írtak egymásnak, csak telefonáltak. Katalin rossz levélíró volt, Elek jó. Világéletében hibátlan stílus érzékkel fogalmazott öregnek, felnőttnek, gyereknek egyaránt, s akinek írt, azok el is tették kedves, szellemes sorait. Ám beszélniük könnyebb volt, mint levelezni. Elek nyűgös volt, de nem akarta kiadni magát, mert miért szerezze meg az asszonynak azt az elégtételt, hogy megtudja, hiányzik neki. Katalin meg nem is nagyon merte megfogalmazni, milyen kiválóan érzi magát, mennyit viháncol, beszélget, mulat a társaival, s hogy milyen isteni egy kicsit internátusi rendszerint élni, mint egy gyereknek, társaságban ebédelni, megszólni az előadókat. Surányiné itt ismét nagyon közel volt hozzá. Minden értelmes könyvtáros, főleg idősebb, őt juttatta eszébe. Ráemlékeztette minden okos szó, de minden ostoba is. Az értelem Nórára, az értelmetlenség Nóra ellenségeire. Mit volt erről írni vagy beszámolni Eleknek? Jobb a telefon. 3 perc alatt meg lehet nyugtatni egymást, jól vannak, a koszt itt is, ott is kielégítő. Katalin meg volt róla győződve, hogy otthon nagyobb micó kultusz van, mint akármikor. A két gyászoló fél egyedül maradt. Mikor már szinte semmi se volt épp az érzelmek és indulatok közül, amelyek Simkó Eleket és feleségét valaha összefűzték, micó emléke változatlanul szúrta Katalint. Elek már réges-régen elfelejtette első házassága 5 hónapját, s micó hangját. Ha hirtelen megszólalt volna, meg se ismeri. Ám felesége, ha nem is a régi parás kinnal, de őrizte magában az alapélményt. A holt micó ma is fontosabb ebben a házban, mint ő, az élő. Mikor aztán életük egy jelentős fordulóján Elek elhitette vele, hogy mégiscsak sikerült legyőznie házuk makacs kísértetét, férjhez menetele, jegyessége, önfelett időszaka meggazdagodva, tudatosabb, ugyanakkor hálásabb és naívabb szenvedéllyel tért vissza egy időre. A tudat, hogy ő jelentősebb micónál, hogy Elek többet kapott, többet kap tőle, mint Amattól, s hogy ezt ki is mondta végre, boldogítóbb volt, mint élete legboldogabb emlékei. Ilyen lehet a megváltás, gondolta Katalin 56-ban, még egy rántással lezörrentette az esslingeni redőnyt, s a falécecskék elzárták őket a külvilágtól. Kinn lőttek. A gépfegyver hangjára még jól emlékezett a háborúból, de most az sem riasztotta. Míg meg nem érte élete e periódusát, mindig azt képzelte, micó halhatatlan. És később, sokkal később jött rá, hogy voltak éppen, sokáig az is volt, s hogy végképp sírjába fektetni és eltüntetni a házból nem ő hivatott, hanem Melinda. A székesfehérvári tanfolyam után senki se várta a pályaudvaron. Elek akkor már anyuci minden magyarázkodása ellenére megtalálta az unalmas, Katalin nélküli 2 hét ideológiáját. Az asszony nem elég hűséges hozzá, nem ő van világa és érdeklődése középpontjában. Tulajdonképpen meg sem érdemli, hogy elárulja neki. Nélkülözte. Meg akarta büntetni amiatt, hogy nem tudta kikönyörögni magát a tanfolyamról, hogy kellemetlen napokat szerzett neki. Anyuci ellátására szorult miatta, pedig Rajszné soha lelkesebben nem dolgozott, mint menye távollétében, ám Katalin fürgébb volt, ügyesebb, és Rajszné Katalin elmaradt éjszakái helyett igazán nem adhatott semmi kárpótlást. Felesége érkezése napján Elek otthon ült, leste az órát, mikor futhat be a vonat a délibe, s úgy örült, hogy a szeme is megfényesedett belé. Itt lesz, megint vele, végre visszaáll a régi rend. Ha akkor elébe megy, ha megmondja, mit érzett voltaképpen, ha tisztázza egyszer Katalinnal azt, ami számára annyira nem volt probléma, hogy eszébe se jutott, hogy az asszony számára az lehet, a Surányiné eltűnte után házasságuk épületén keletkezett első, hajszálfinom repedés talán magától is eltűnik idővel, vagy legalábbis nem szélesedik. Ám Katalin csak azt látta, mindenkiért kijött valaki, egyedül ő cipeli a kofferját a villamoshoz egymaga. Megvonta a vállát. Megmagyarázta magának, nem baj. De persze baj volt. Annál nagyobb. Mert nem közöny okozta, csak póz, Elek pózainak egyike. Most már emléknek is úgy maradt meg benne a fehérvári tanfolyam, hogy boldog és felhőtlen időszak volt. Elek mindig kelletlen képet vágott, ha beszélt róla, mintha valami hirtelen támadt, csinos és fiatal vetélytársat dicsérgetne, s anyuci, a szerencsétlen anyuci felsült igazmondásával, mert Rajszné megmondta Katalinnak a valót, hogy Elek nem találta helyét nélküle, nyugtalan volt és ideges, ám az asszony nem hitte el. Letette a kést, visszafordult a konyhaasztaltól, minden öröm nélkül rámosolygott az öreg asszonyra. Nagyon jó vagy hozzám. Ezt felelte neki a mosolyával, s Rajszné kétségbe esetten nézett rá, mert ő igazán jó szeretett volna lenni Katalinhoz, hogy soha el ne veszítsék. de Katalin szerelme már nem volt elég gyanútlan ahhoz, hogy elhiggye akár az igazságot is. Mint mindig, most is rosszul és rosszra irányította a figyelmét. Jelentéktelen, ostoba dolgokra. Átvette elektrónusát, kicsit henceget, milyen népszerű volt a tanfolyamon, hogy ellensúlyozni tudja magában, és elek előtt a távozásakor felvillanó vérpiros csokor emlékét meg azt, hogy érkezésekor nem fogadta a Délinél. Hiába magyarázkodott külön-külön mindkettőjüknek anyuci, Elek csak arra tudott gondolni, hogy ezen a nyáron az idegenek egy kiállhatatlan internátusi terem többet jelentett Katalin számára, mint ő maga. Az asszony meg egyszerűen nem vette tudomásul, hogy anyuci a Micó legendakör után már egy Katalin legendakör kialakításán fáradozik, hogy helyette és nevében próbálja Elek hiúságát, féltékenységét kielégíteni. Minden hiába volt. Tulajdonképpen nem is szeret olyan áhítattal, ütődött meg Elek. Persze, én csak én vagyok, nem Micó, gondolta Katalin. Most jutott életének abba a szakaszába, mikor néha felmondta magának kis Sándorral való kapcsolatának első, boldog felét, amikor valóban azt érezhette, hogy ha nem is sokáig, de valakinek ő volt a legkedvesebb minden nő között. Soha ilyen közel nem voltak ahhoz, hogy megtalálják egymást, hogy megbocsássanak és elfelejtsenek egymásnak megbocsáthatatlan és elfelejthetetlen dolgokat is. Ám életük ahelyett, hogy egyé vált volna, egyre inkább párhuzamosan futott, ha nem ellenséges, de nem is önfelett vagy érzelmekkel adakozó légkörben. Katalin, amikor summázni próbálta később élete kudarcait, mindig megemlékezett magában Elek pályaudvari csokráról és a pillanatról, ahogy körbenézett a vonatablakból, de nem várta senki.
Szabó Magda a Danaida című írásának 23. részét Kutvölgyi Erzsébet előadásába hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is a mikrofonnál, Klész Beáta. A Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a Budi Mária Magdolna Nyomán című konferenciának 2025. március 24-én, amely a boldog avatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította a középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit az azóta már boldoggá avatott Budi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Az előadók között volt Tengely Adrián, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense. Előadásának címe Budi Mária Magdolna és a dolgozónő volt. Most ezt hallják.
Főtisztelendő érsekatyák, kedves kollégák, tisztelt hallgatóság! Engedjék meg, hogy előadásomat egy személyes momentummal kezdjem. Körülbelül 20 évvel ezelőtt került a kezembe, mint egy véletlenül Budi Magdi életének leírása, és amikor elolvastam a könyvet, bevallom, hogy engem nagyon megragadott. Igazándiból az volt az a momentum, ami leginkább megindított, hogy hogyan lehet az ember úgy hiteles keresztény, hogy közben egy ízig-vérig modern nő egy modern világban, ami Magdi is volt. Úgyhogy ezért nagyon megtisztelőnek éreztem a szervezők felkérését, és örömmel fogadtam el ezt az előadást, és hát a téma is nagyon passzolt ehhez a korábbi gondolatomhoz, hiszen most önöknek, Magdinak és a Dolgozó Nő című, már nevében és címében is nagyon beszédes lapnak a kapcsolatát szeretném bemutatni. Kissé ilyen in medias res módon szeretném kezdeni előadásomat. Magdi önmaga határozta meg a hivatását, mégpedig, hogy ő a munkások apostola szeretne lenni, a munkások életéért, lelki javaiért szeretne tevékenykedni. 1944. augusztusában jutott erre a felismerésre, amikor is részt vett a Katolikus Munkásnők Szervezetének a lelki gyakorlatán, egy ilyen egyhetes tanulmányi héten, ami nagyon nagy hatással volt rá. Ezután hazatérve azonnal nekifogott, hogy megszervezze a gyárterepen az ottani munkás, katolikus munkás lányok szervezetének a helyi csoportját. Ez azonban nem ment minden nehézség nélkül. A nehézségek leküzdésében igazándiból Magdinak a megnyerő egyénisége volt nagyon nagy segítségére. Ahogy a korabeli leírások írják, nagyon-nagyon kedves volt mindenkivel, és hogyha valakit nem ismert és nem tudott vele beszélgetni, akkor is a mosolyával próbált közel kerülni hozzájuk. Nos, ez a természete, ez az Isten adta tehetsége volt segítségére a DL helyi csoportja megszervezésében is. Ugyanis voltak problémák. Ő nemrég költözött Litérre, úgyhogy igazándiból nem nagyon ismert még ott senkit. Úgyhogy először így a mosolyával próbálta megfogni a lányokat, majd pedig igazándiból nagyon praktikus módon és hozzáillő módon a legegyenesebb utat választotta. Egyszerűen bekopogott, becsengetett a lányos házakhoz, elmondta, hogy ki ő, bemutatkozott, és hogy mit is szeretne, egy ilyen helyi munkás leánycsoportot szeretne megszervezni. Problémát jelentett az is, hogy ekkor már a településen létezett egyfajta konkurencia, mégpedig a Leány Levente szervezete, amelyhez több lány is csatlakozott, és hát nyilván ez úgymond elszívta a célközönséget a DL csoportjától. Egy vitában is keveredett egy alkalommal a Levente Leány vezetőjével, és hát végülis úgy győzte meg az ő szervezetének a létjogosultságáról, hogy kifejtette, hogy a Leány Levente valójában csak a testtel foglalkozik, a test gondolkodik, helyezi a hangsúlyt, ezzel szemben a DL viszont a lélekre és a lélek örökké való a romlandó testtel szemben, tehát mindenképpen indokolt, hogy a leányok csatlakozzanak ez a szervezethez is. Végül őszre sikerült valóban megszervezni ezt, és hát néhány hónap adatot csak, hogy ezt vezetni tudja. Ahogy már hallottuk az első szekcióban, bensőséges megbeszéléseket folytatott a lányokkal csoportosan is, ahol nem csak Istenről beszélt, hanem nagyon sokszor gyakorlati dolgokról, problémákról is, akár az öltözködésről, szépségápolásról, vagy akár párkapcsolati kérdésekről, és hogyha szükségét érezte egy-egy leánynál valamilyen mélyebb lelki vezetésre, akkor elhívta sétálni, vagy valamilyen félreeső helyre, ahol négy szem közt is tudott velük beszélni. A felmaradt visszaemlékezések szerint a lányok nagyon szerették Magdit, nagyon szívesen hallgattak a tanácsaira, és meg is szívlelték azokat. De mi is ez a DL, amit már többször említettem előadásomban? Ez gyakorlatilag egy rövidítés, amit nagyon gyakran olvashatunk a két háború közötti egyházi irodalomban. Gyakorlatilag a katolikus dolgozó leányok és nők országos szövetségének volt a rövidítése. Eredetileg ez csak a katolikus dolgozó leányok szövetsége volt, amely 1933-ban létesült, majd pedig 5 évvel később 38-ban hozzátették a nők szócskát is, így gyakorlatilag hivatalosan DNL lett a rövidítése, bár a köznyelben továbbra is DL-nek nevezték. Ugye ekkortól kezdve nem csak a leányok, hanem a házas munkásnőknek is a szervezete lett. Egészen 46-ig a háború utáni feloszlatásig létezett ez a szervezet. Már a századfordulón is volt, illetve a század előn előzményei egy katolikus munkásnő egyesület című szervezetnek a keretében. Ezt azonban a tanácsköztársaság idején feloszlatták, és végül majd a 30-as évek elején fogja a Szociális Testvérek Társasága, ez a magyar alapítású női szociális jellegű rend létrehozni ezt a szervezetet. Alapvetően egyrészt vallási célú szervezet volt, másrészt pedig érdekvédelmi szervezet a katolikus munkásnők számára. Fénykorában körülbelül 250 csoport működött a trianoni országhatárokon belül, illetve később a bécsi döntések hatására Erdélyben, illetve a felvidéki területeken is, és ez körülbelül egy 10 000-nyi tagot számlálhatott. A források szerint döntően leányok csatlakoztak hozzá, de tudunk házas asszonyokról is. Milyen tevékenységet fejtett ki a DL? Mivel, mint említettem, a Szociális Testvérek Társasága irányított, illetve gondozta ezt a szervezetet, ez a szervezet pedig arról volt híres, hogy rendkívül praktikus, gyakorlatias jellegű tevékenységet fejtett ki, főleg Slagta Margita vezető jóvoltából, ezért ez a gyakorlatiasság a DL-ben is megnyilvánult. Minden esetre először is fontosnak tartották a leányok, asszonyok vallási nevelését. Ennek céljából lelki gyakorlatokat, lelki napokat, zarándoklatokat szerveztek, illetve például egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, egy mozgalmat indítottak a pénteki egyperces munkaszünetért. Ennek az lett volna a lényege, hogy péntek délután 3 órakor, ugye Krisztus halálára emlékezve, minden munkahelyen álljon meg egy percre a munka, sőt, még azt is indítványozták, hogy a nagyvárosokban, még Budapesten is egy perc rájön le az egész közlekedés. Hát sajnos ezt a gyakorlatban igazándiból nem sikerült megvalósítani. Nyilván azért ez nem volt egy egyszerű dolog ennek a kivitelezése. Fontosnak tartották az általában nagyon alacsony iskolai végzettségű leányok, asszonyok kulturális szintjének emelését, és ezért előadásokat, akár tanfolyamokat, sőt színház vagy múzeum látogatásokat is szerveztek a tagok számára. A gyakorlatiasság mindig jelen van a szervezetben, ebből adódóan úgy gondolták, hogy nem elég a vallás és a kulturális nevelés, hanem a nők illő szórakoztatásáról is gondoskodni kell, nehogy esetleg olyan szórakozó helyekre vagy szórakozási alkalmakat találjanak maguknak, amelyek nem teljesen erkölcsösek. Úgyhogy ezért nagyon sokszor kirándulásokat szerveztek lányok számára, műsoros esteket, teaesteket, illetve üdülőket is fenntartottak. A Balaton mellett is volt egy, illetve a felvidék Bácskában és Erdélyben is volt egy-egy üdülőjük. Itt gyakorlatilag ezek a szegény munkásnők, munkáslányok önköltségi áron, tehát gyakorlatilag csak amit elfogyasztottak, ezt kellett kifizetniük, egy-egy hétig tudtak nyaralni. Hát ismerjük, hogy milyen körülmények közt éltek ezek a munkásnők, tehát ez egy hihetetlen életre szóló élményt jelenthetett számukra. Rendkívül fontos volt az érdekvédelem. A munkásnők voltak az a réteg gyakorlatilag a társadalomban, akikre talán a legkevésbé vetült reflektorfény. Igazándiból az ő érdekképviseletükkel nem igazán foglalkozott senki, egészen addig, amíg a DL létre nem jött. Ezért például különféle szociális indítatású beadványokat készítettek az Iparügyi Minisztériumhoz, vagy például nagyon fontos volt, hogy leányotthonokat is fenntartottak, 8-at a fővárosban, illetve egy-egy Győrben és egyet Szegeden. Itt arra volt lehetőségük a nagyvárosba felkerülő munkáslányoknak, hogy rendezett tiszta körülmények között lakjanak, biztonságos körülmények között, hiszen például egy albérlet vagy más hasonló hely számtalan veszélyt, főleg erkölcsi és akár fizikai veszélyt jelenthetett számukra. De megszervezték például 5 orvosi rendelőben az ingyenes orvosi ellátásukat, és nagyon fontos női orvosok kezelésében, tehát erre is figyeltek, hogy talán a nők hozzájuk nagyobb bizalommal vannak, vagy például sok helyen üzemi étkeztetést is, ahol gyakorlatilag tápláló egészséges ételt fogyaszthattak önköltségi áron. És a sokszor emlegetett praktikum egészen apró dolgokra is kitért a DL figyelme. Például nagyon érdekes volt például a vándorfántyol és vándorbaba kelengye. Ez azt jelentette, hogy készítettek egy gyönyörű szép fehér mennyasszonyi ruhát egy hosszú fátyollal, és ez több DL lány is egymás után viselte az esküvőjén. Egy ilyen fotót láthatunk erről is. Itt a mennyasszony ezt a DL-es ruhát és fátylat viseli. Ez gyakorlatilag úgy működött, mint manapság egy mennyasszonyi ruha kölcsönző, csak hát válogatni nem lehetett, illetve nem kellett fizetni érte. Hasonló volt a helyzet a kis baba ruhákkal és a baba kelengyével is. Mindenképpen azt láthatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres szervezet volt a 30-as évek végén, 40-es évek elején. Minden bizonnyal azért, mert ez nagyon jó lehetőséget biztosított azoknak a társadalom perifériáján élő szegény lányoknak, asszonyoknak, hogy a munka és a család taposó malmán kívül egy kicsit kikapcsolódjanak, mással is foglalkozzanak, sőt akár például műveltségük emelésével akár kitörési lehetőségnek is számíthatott. Külön köszöntése is volt az egyeleti tagoknak, Isten áldja a keresztény munkát. Egy indulójuk is volt, amely így kezdődött, engem az Isten munkára teremtett, nagyon beszédes. Sajnos az induló további szövegét nem sikerült eddig fellelni a forrásokban, reméljük, hogy talán valamelyik levéltárból majd egyszer elő fog kerülni. És ahogy a képen is lehet látni, egyenruhával is rendelkeztek a tagok, sötétkék svájci sapkájuk volt fehér szalaggal, illetve fehér blúz, és valamilyen sötét szoknya és nyakkendő kapcsolódott hozzá. Ennek a színét nem tudjuk pontosan, én valószínűleg tartom, hogy sötétkék lehetett, ugyanúgy, mint a svájci sapka. Itt ugye egy ilyen DL-es leányok csoportját láthatják. Thank you.
Folytatjuk Tengely Adrián előadását, melyet a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián tartott.
Most térjünk rá közelebbről a DL lapjára, az úgynevezett Dolgozó Nő című lapra. Ennek már volt előzménye 32-ben Dolgozó Leány névvel, amelyet két évvel később, 34-ben neveztek át Dolgozó Nőnek. Nem tudjuk, hogy pontosan meddig jelent meg. Egyes források 1944-et, mások 45-öt említenek. Sajnos ebből az időből már nem maradt fent, tudtunk egyetlen egy fizikai állapotában egy szám sem, tehát nem tudjuk, hogy végül is meddig sikerült működtetni. A szerkesztést először Rónai Paula, a szociális testvér végezte, majd pedig 39-ben a képen is látható Slagta Margit vette át. Ő ugye egy rendkívül nagy formátumú egyénisége a korabeli katolikus életnek, ugye az első magyar női országgyűlési képviselő, és hát, mint említettem, egy rendkívüli praktikummal, gyakorlati érzékkel bíró hölgy volt, ami a DL-ben és a labban is megnyilvánult. Először is a cél és a célcsoport alapban. Mindenképpen ezeket a megsárgult újságokat olvasva az a benyomás alakult ki bennem, hogy az volt a fő cél, és ez sugárzott minden írásukból, hogy tartást, gerincet akartak adni ezeknek a sokszor teljesen kizsákmányolt, sőt akár bántalmazott nőknek, tehát tényleg a keresztény feminizmusnak egy nagyon-nagyon erős bástyája volt ez a lap. A megszólítás nagyon közvetlen volt, abszolút lehet érezni minden írásból, hogy ez tényleg nekik és tényleg róluk szólt ez a lap. Ez a kis idézet is azt hiszem nagyon-nagyon jól mutatja, hogy mennyire meg tudták érteni ezeket a hölgyeket, és mennyire meg tudták szólítani. Néhány gondolat a formai jellemzőkről. Először két havonta, majd később évi 9 szám, végül havonta évi 12 számban jelent meg a lap. Minden hónap elsején. 1942-ből van egy adatunk, ekkor 6000 példányban jelentették meg ezt az újságot. Általában 8-10 oldal terjedelem volt, nagyon olcsó volt, 10 fillér akkor sem volt sok pénz, tehát gyakorlatilag önköltségi áron vásárolhatták meg a lapot a DL tagok. A szerzők közt egyrészt az egyesület vezetőit, más ezt pedig a tagokat is láthatjuk. Sok olyan írás, kis novellák, versek vannak, amelyeket egyértelműen, hát kevésbé magas irodalmi képzettséggel rendelkező tagok írtak, és ezeket megjelentették. Nagyon egyszerű, jól érthető a lap nyelvezete, emellett viszont igényes és szép nyelvezettel írták. Voltak állandó rovatok is, ilyen volt az otthon, ami gyakorlatilag ilyen takarékossági, főzési, otthonvezetési tanácsokat tartalmazott. Egészség rovat is volt, amelyben mind a női, mind pedig a kisgyermekek egészségére vonatkozóan doktornők, orvosnők adtak tanácsokat. Bár mai szemmel nézve már azért tudjuk, hogy vannak benne olyanok, amelyeket már az orvostudomány azóta meghaladott, de nyilván a kor színvonalát tükrözte ez. Illetve volt a leveles láda és az egyesületi hírek, ez mind a kettő az egyesületi életről szóltak itt, hírek, beszámolók. Képek és illusztrációk is színesítették a lapot. Ezeknek a minősége nagyon változó, itt kettőt láthatnak. Valamikor nagyon igényes, grafikus művészek által készült rajzokat jelentettek meg a lapban, de hát voltak ettől sokkal alacsonyabb színvonalúak is, mint például itt az alsó kép. Hát valószínűleg ezt egy ilyen műkedvelő tag rajzolhatta egy farsangi számban. Nagyon érdekesek ezek az egysoros üzenetek az oldalak alján. Ez nem volt egyedülálló, a kor többi sajtótermékében is láthatunk ilyeneket. Ezekben voltak felhívások, lelkesítő, buzdító mondatok, voltak tájékoztatóak, például itt a középső, vagy bocsánat, a negyedik, hogy itt az új OTI reform, most már milyen anyasági segélyt felemelték, és így tovább. Felhívások, hogy ne engedjék lebontani Semmelweis szülői házát, illetve néha provokatív kérdések, és például a végkielégítés kap az OTI-tól a biztosított nő, ha férjhez megy, és ha szerzetbe lép. Tehát ezek nagyon felhívók kis mondatok voltak. A tartalmi jellemzőkről néhány gondolat. A fő témák egyrészt a felvilágosítás és a tanácsadás. Mint említettem, ugye alacsonyabb végzettségű hölgyekről volt itt szó, akik olvasták a lapot, étkezésre, öltözködésre, takarékosságra, különféle ilyen praktikus dolgokra adtak tanácsokat. Mindenképpen a cikkek tartalmából kitűnik, hogy ezeket a rovatokat elsősorban családanyáknak, már családot gondozó asszonyoknak írták. Szórakoztatásban sem volt volt hiány, gyakran jelentek meg novellák, akár folytatásos kisregények, néha versek a lapnak a hasábjain. Valószínűleg ezeket viszont főleg lányoknak szánták, talán azért, mert ők még erkölcsileg jobban nevelhetőek voltak. Általában ezek az írások arról szólnak, szinte kivétel nélkül, hogy van egy munkáslány, aki egy bizonyos helyzetben jól vagy rossz döntést hoz, ha jó döntést hoz, akkor annak majd elnyeri utalmát, ha viszont rossz döntést hoz, például a D.L. Szilveszter helyett volt egy ilyen cikk, a stramfiúk szilveszterére megy mulatni, akkor rájön hamarosan, hogy ez mennyire rossz döntés volt, és mégis a másik bálba kellett volna menniük. Nagyon didaktikusak ezek a szórakoztató szépirodalmi cikkek. A harmadik fő téma az egyesület élettel foglalkozott, nagyon sok beszámolót olvashatunk a helyi csoportok tevékenységéről, rendezvényeiről, illetve különféle rövid hírek is jelentek meg, tehát ennek egy alapos feldolgozásával gyakorlatilag a DL egész tevékenységét lehet rekonstruálni. Néhány esetben más témák is megjelentek. A vallási tartalom kevéssé. Én bevallom, meglepődtem, hogy mennyire kevéssé jelennek meg a vallási témák. Lelki olvasmányokkal gyakorlatilag egyáltalán nem találkozunk. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy direktbe vallási neveléssel nem foglalkoztak, viszont ezen kívül minden írásból, a szépirodalomtól, a felhívásokig mindenben benne volt ez a keresztény lelkület, ami viszont sugárzott a labból. Aktuális közéleti kérdésekkel is nagyon ritka esetben találkozhatunk, például mondjuk a finn háború kapcsán együttérzésüket fejezték ki, vagy nyilván örültek a elcsatolt területek visszatérésének, de a revizionizmus is csak egy ilyen finom háttérként van jelen a labban, és direkt írásokban nem igazán foglalkoztak vele, vagy csak esetleg ilyen felhívásokban, mint például ez a kis lapai mondat. Nagyon izgalmas a labban a nőkép. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy egy kettősséget mutat, ugyanis egyrészt céljaiban és eszközeiben modern volt, viszont értékrendjében teljes mértékben konzervatív. Azt a felfogást tükrözte a lap, hogy a nő akkor dolgozik, hogyha erre valamilyen kényszer, nyilván anyagi kényszer viszi át, de hogyha ez megszűnik, akkor azonnal visszatér a családi tűzhely őrzéséhez, hiszen ez a nőnek a legfontosabb és elsődleges hivatása, és a munka az csak egy kényszerpálya. Meg sem jelent a manapság oly divatos szingli életmód, hanem egyszerűen az volt a természetes út, hogy egy leány eljegyzi magát, férjhez megy, és utána már családanyagként fog tevékenykedni. Tehát ilyen téren abszolút ezt a konzervatív értékrendet láthatjuk. Nagyon érdekes, és abban is rendkívül más, mint a mai modern nőknek a képe, hogy az önkifejezésről, hogy a munka, mint a önmegvalósítás módszere meg sem jelenik. A modern nő ugyan dolgozik, de mindenképpen valamilyen szebbért, jobbért, Istenért dolgozik, nem csak azért, hogy eltartsa magát, és esetleg a saját szórakozására keretet teremtsen. Tehát ezt a kettősséget nagyon-nagyon jól érezhetjük a labban. És végül a lap hatása Magdira. Gyakorlatilag két momentumot szeretnék kiemelni. A lap nagyon gyakran közölt olyan történeteket, nyilván fiktív történeteket lányokról, akik a munkahelyükön a kollégáikat, vagy akár a főnökeiket megtérítették, jó keresztényét tették. Minden bizonnyal ezek az írások nagy hatással voltak rá, hiszen ő is a munkahelyén hasonló tevékenységet próbált kifejteni. Illetve 1940-ben az egyik DL vezető javaslatára egy úgynevezett úttörő szakosztály indult, ami gyakorlatilag egy olyan elitcsoportot próbált kiképezni, akik a DL lányokat nem csak praktikus tanácsokban, hanem lelkivezetőként is tudják kísérni. És tudjuk, hogy 44 őszén telén Magdi épesztette a DL csoportjában, tehát ha nem is hivatalosan, de biztos, hogy ő is ennek az elitcsapatnak, ennek az úttörő szakosztálynak a tagja volt, mert a tevékenysége teljes mértékben összhangban van ezzel. És végül is úgy gondolom, hogy ez alapján Magdi teljesen be tudta teljesíteni a vállalt élethivatását, amellyel az előadásomat kezdtem, és talán a legjobban kifejezi az ő lelkiségét ez a kis közismert idézet, közismert mondás, ami akár Magdi életmottója is lehetett volna, hiszen azt hiszem az ő életével ezt tökéletesen megvalósította. Ugye, ha nem lehez csillag az égen, légy világító lámpás egy kis szobában, hát valószínűleg ő a fűzfői gyárnak valóban egy ilyen világító lámpása volt. Köszönöm szépen a figyelmet!
Tengely Adrián, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense előadását hallották, mely a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint az adásszerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől. A bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!